Sziasztok! Ez itt a Túranapló második évadának 6. adása. Én András vagyok, ma Szarvas Mátyással beszélgetek. Matyi országos bajnok ultrafutó, aki több szupermaratonon is kiemelkedő helyezést ért el, és 2008-ban, 2009-ben és 2020-ban is végigfutotta a több mint 2500 km hosszú kékkört.
Szarvas Mátyás vagyok, üzletember, sportoló, előadó, tréner. Kövess engem, segítek!
Tartsatok velünk, hogy megtudjátok, hogy Matyi miért futotta végig harmadszor is a kékkört, hogy hogyan kerülél a vízhólyagot, hogy hogy néz ki egy napja a kékkörön, illetve hogy milyen az ifjúságot célzó programokat szervezett Matyi, és hogy mit lehet tudni a következő, még titkos projektjéről. Egy rövid üzenet mielőtt belevágunk. Ha tetszik a podcast és szeretnétek támogatni, a podcast.hiking.hu/támogatás címen megtetitek ezt, a linket megtaláljátok a leírásban is. Elég régen írtam neked, talán májusban, hogy beszélgessünk. Időközben te harmadjára is körbefutottad az országos kékkört, úgyhogy talán még jobb is, hogy most beszélgetünk. Én így találkoztam a te neveddel az interneten, talán egyébként Horváth Béla Hörpölin honlapján a kéktúra.click.hu-n láttam, hogy vannak extrém teljesítők, és te vagy az egyik. Mesélj kérlek arról, hogy miért futsz.
Miért futok? Ezt nem nagyon szokták tőlem megkérdezni, de nagyon egyszerű rá a válasz, hiszen én 10 éves koromban kezdtem sportolni, vagy mondjam úgy, hogy mozgással foglalkozni, akkor vittek el focizni. Nálam ez egyébként nagyon sokáig kitartott, mert 34-35 éves koromig fociztam, nagyon komoly szinten is, és amikor abba hagytam, akkor jött a következő kérdés, hogy hogyan tovább. És mivel a mozgás nagyon közel állt mindig is hozzám, hiszen imádtam a túrázást, imádtam a földi lévén a hegyeket, úgy gondoltam, hogy nekem ez nagyon jó közeg lesz. Hogy kerül egy alföldi gyerek aztán az erdőbe? Bármilyen furcsa és Békés megyében egyébként nagyon szép erdőségek vannak, úgyhogy ott azért elég sokat jártunk-keltünk. Én alapítottam egy turista egyesületet, és hát tavaly össze volt 30 éves, nevezük nevén a gyereket, Körösök Völgye Turista Egyesület. Nagyon büszke vagyok rá, volt tanítványaimmal alapítottam, és ma is él és működik ez az egyesület. Megkaptuk többek között a Békés Csaba sportjáért kollektív kitüntetést is, olimpiai ötpróbákat, teljesítménytúrákat, és nagyon sok dolgot szerveztünk. Én elkezdtem túrázni. A túrázás közben pedig azt tapasztaltam, hogy lehet ezt gyorsabban is csinálni, úgy, hogy a saját tempódat mész, és nem kell itt igazából nagyon komolyan versenyezni másokkal. Én így szerettem bele a futásba, mindig saját magammal küzdöttem meg, jöttek a távok, nőttek 10 km, 20 km, 50, 100, és rájöttem arra, hogy igazából a határaink azok valahol bennünk vannak, nem kívül a nagyvilágban. És szerintem ez a szerelem azóta tart, én szoktam mondani, hogy az, hogy én még most is futhatok, ennyi idősen, az csak annak köszönhető, hogy én igazából későn kezdtem el komolyan futni, és nincs szétfutva a lábam, és amikor én elkezdtem már futni, 35 éves koromban, tehát komolyan elkezdtem futni, akkor már voltak jó futócipők. No, hát így kezdődött ez a történet, és hát lassan 3 évtizedet tart ez a szerelem is, és ezt nem lehet megunni, én azt szoktam mondani. Ez egy csodálatos dolog, a láb mindig kéznél van, csak egy cipőt kell berakni a kocsiba, meg egy váltóruhát.
Amikor az önéletrajzodat néztem, akkor az is nagyon látszott, hogy nagyon komoly ifjúsági munkát végzel, bevonni fiatalokat, és különösen az az érdekes, hogy lokálpatrióta módon megyekörbefutás, ilyesmi vállalkozások is voltak. Tudsz erről röviden mondani pár szót?
Amikor én elkezdtem tanítani, a volt iskoláimban, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az általános meg a középiskolámban is taníthattam, ez egy frenetikus élmény volt különben Békés Csabán annak idején, akkor nagyon hamar ilyen módon kapcsolatba kerültem a fiatalok, hogy nem csak tanítottam őket, hanem nevelhettem is őket. Az általános iskolában ott úttörőcsapat vezető voltam, ma már ez egy lehet, hogy egy kicsit olyan furcsán hat másoknak, én végtelenül büszke vagyok erre. Az úttörős világ egy egészen elképesztő lehetőség volt egy pedagógus kezében, hogy másképp kapcsolódhasson a gyerekekhez. Mondjuk a természetjárás keretein belül én ezt maximálisan kihasználtam szerintem. A középiskolában pedig folytatódott, azonnal kiszúrta az akkori igazgató, hogy nagyon jó az elfogadottságom a középiskolások körében, úgyhogy én lettem a diákmozgalmat segítő tanár. Óriási, szenzációs dolgokat rendeztünk ott a gyerekekkel. Tehát a 24-48 órás kosárlabdától kezdve, stb. Olyan dolgokat, ahol a diákok és a pedagógusok között a nagyon komoly munka ellenére is eltűnhetnek a falak, és másként érezhetik egymást és értékelhetik. Tehát így kezdődött igazából. Én Békés megyét 8-szor körbefutottam. Különböző drogprevenciós, meg egészséges életmódot népszerűsítő futások kapcsán, ezek 4-5-600 kilométeres futások voltak, sok ezer gyereket megmozgattam egy-egy ilyen kéthetes futás alkalmával ott a megyében, és aztán erre fölfigyelt egy barátom, aki akkor már egy komoly magyar gyümölcs-zöldségtermesztő cégnek volt az egyik vezetője, és azt mondta, hogy milyen jó lenne, ha ezt összetudnánk egy kicsit rakni úgy, hogy ezt országos szintre kivinnénk, és hát így jöttek létre ezek a Gondolkodj és élj egészségesen címre keresztelt megyefutások, ahova nagyon sok megyébe eljutottunk.
Úgy kell elképzelni ezt a fiatalok bevonzását, hogy ők is veled tartottak egy szakaszon, vagy bementél egy iskolába, amikor éppen arra jártál, vagy mi történt pontosan?
Természetesen ez mindig le van logisztikázva előre, én ezt leszerveztem, igazgatókon keresztül eljutottunk a gyerekekhez, mondtuk, hogy hogy zajlik egy nap, adott településről x óra, x perckor indulok, futhatnak velem az iskolától vagy a település központtól a település tábláig. A települések között nyilván nekem én futottam egyedül, hogy az időt tartani tudjam, és a következő településen már vártak engem a település táblánál, bementünk az iskoláig, és általában nap utolsó helyszínén pedig bevállaltam azt is, hogy még tartottam egy órás rendkívüli előadást. Ez egy fantasztikus kezdeményezés volt, és hiszem azt, hogy nem, nincs vége teljesen ennek, és lesz majd még folytatása.
Te még 1987-től kezdve végigjártad a kék túrát, aztán a 90-es években a dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. Ezek milyen bejárások voltak, milyen élmény volt?
Ez egy fantasztikus világ volt, időszak volt, akkor kezdtem el én túrázni. Először ilyen egynaposokra mentem a gyerekekkel, létrehoztam egy ilyen természetjáró kört az iskolában, aztán jöttek a kétnaposok, négynaposok, és közben találkoztam én Rockenberg Pali bácsinak a kék túrájával, a másfél millió lépés Magyarországon. Ugye azt én elmentem egyszer-kétszer így bejárni, egy kicsit futkározni rajta, és rájöttem, hogy ez egy óriási lehetőség egy fiatal pedagógus kezében arra, hogy nem is igazából saját magát, hanem azt a korosztályt, aki éppen a keze alatt van, azt a generációt egy olyan világgal ismertesse meg, ahol kapnak önismeretet, kapnak egészséget, kapnak történelmet, kapnak kultúrát, kapnak természetföldrajzot. Erre szoktam én azt mondani, hogy na így lettem tanárból pedagógus, mert ez már egy másfajta kapcsolat volt, ebből barátságok szövődtek, ma már ők is felnőttek, sok gyerekes apukák, anyukák, de ugyanazt teszik, amit én velük, viszik a gyerekeiket a kékre, és túráznak. Velük kezdtem el először az országos kéket, ezt megcsináltuk 6 nyár alatt, és aztán folytattuk még az alföldi, illetve a dél-dunántúli kékkel, fordított sorrendben természetesen, hiszen az alföldinek akkor még igazoló füzetesen volt, csak ilyen megyei füzetek, vagy éppen azok se voltak. 13 nyár alatt én ezzel a generációval, akik aztán középiskolások lettek, majd már egyetemisták, főiskolások, körbegyalogoltam az országos kék körnek a 2560 kilométerét. Hát velük kezdődött, ővelük lett ez az első, és közben én 2002-ben találkoztam ezzel a névvel, hogy Német Csabi. Német Csabi a világ egyik legjobb ultrafutója egyébként. A Csabi 19 nap alatt az országos kék túra útvonalát előtte való évben talán lefutotta, és engem ez nagyon izgatott, hogy milyen lehet futva egyedül ezt a történetet. Na és akkor így jött a lövés, hogy munka mellett készüljél, Matyi, akkor én már egy biztosító társaságnál dolgoztam, így készülj föl, és próbáld meg a Csabinak a rekordját megjavítani. Ez volt talán az utolsó olyan, amikor másnak a rekordja érdekelt, aztán ez is elmúlt, és igazából a saját magam által fölállított. Idézőjelbe teszem, rekordok, sokkal jobb szó, teljesítményeknek a javítása került a középpontomba. A lényeg az, hogy sikerült, 17 nap alatt én ezt megcsináltam akkor, és amikor beértem, akkor én velemben ereszkedtem lefele, ugye, mint a végső pont, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy micsoda óriási élmény lehet egy élményhalmaz, ha ezt az egész kört egyszer körbefuthatnám. Igazából csak magam akadályozhattam volna meg magamat. Mi történik ilyenkor? Kitűzöd a célt, elkezdesz tervezni, leírod papírra, megszületnek az ötletek. Az első ötletem az nagyon agyament volt még az akkori állapotomhoz képest.
Ez mit jelent?
Az a 39 nap, ez volt az én fejemben, de rá kellett, hogy jöjjek akkor, hogy én akkor még erre nem voltam készen. Így aztán lett először 45 nap, majd rá következő egy évben újra körbefuthattam a kék kört, mind a két alkalom egyébként nagyon szép mozifilmeket is készítettünk. A Major Gyula Fesztivál díjas filmrendező és csapatának köszönhetően, úgyhogy ezeket meg is örökítettük. Na summa summarum, a 39 nap az egy nagy álom maradt, és amiről te beszéltél fölvezetésként, az elmúlt év őszén megcsináltam ezt. Mondani szoktam volt, sem öreg nem vagyok, sem fiatal, hanem erős, de meg kell várni azt az állapotot, amíg ez elérkezik, és én 59 évesen éreztem úgy tavaly ősszel, hogy most. És hát sikerült ez a nagy álom. Óriási élmény volt, bár olyan időjárást, amiben én mentem, azt nem kívántam, sem magamnak, sem másnak, de hát ezek megint kifogások lettek volna, hogyha nem indulok el. Hát valahogy így.
Amikor azt mondod, hogy nekiálltál felkészülni 2002-ben az országos kék túra végigfutásának, hogyan álltál ennek neki?
A teljesítménytúra bajnokság akkor már komoly szervezett keretek között ment a Magyar Sportturisztikai Szövetségnek a szervezésében. 96-ban nyertem az első országos bajnoki címemet, aztán ultraterefutásban. Egy fantasztikus mag nőtt ki, mindenhol rettenetesen sok nagyon jó futó, inspiráltuk egymást. Nagyon direkt módon nem kellett készülnem, hiszen az alapálló képességet megszereztem ezeken a versenyeken, amelyek 50 és 130 kilométer közöttiek voltak, és egy évben volt belőlük 10-12. Ez olyan aztán, mint a hegymászás. A hegymászás, mivel hegyeket is mászok, és Európa legmagasabb csúcsain is fönn voltam, 40%-ban fizikum csak, 60%-ban inkább pszichikum. Végig tudod eljárni az utat elő fejben, és utána ki tudod vetíteni magadat oda a térképre, gondolatban, majd a gyakorlatban. A futás az ugyanerről szólt, nagy távolság, rövid idő alatt, komoly napi kilométerekkel, de inkább fejben kellett erre készülnem, még akkor is, hogyha valaki már egyszer megcsinálta ezt előttem, tehát a lehetetlen szó az eltűnt, mert mindig az a nagy kihívás, ha te tehetsz meg valamit elsőként, de hát itt igazából nem a Csabival kellett nekem futnom, hanem saját magammal, és ettől volt talán nehéz ez a történet.
Jó, amikor azt mondod, hogy azért ez csak agyban dől el, az nekem egy kicsit... Én ha most eldöntöm, hogy én már pedig 17 napon keresztül 60 kilométereket fogok futni, az nem biztos, hogy működne.
A fejben dől el, az után igaz, hogy fizikálisan képesnek érzed magad az addigi felkészültséged alapján egy ilyen teljesítményre. Tehát a mentális felkészülés ahhoz kell, mert ugye mit mondok, gyakran tréningeken mi a kihívás? A kihívás az, ha te tehetsz meg elsőként valamit. Igen ám, de ebben benne van az a történet is, hogy senki nem tette még meg ezt előtted, és nem tudod, hogy milyen nehézségekkel találkozol ott akkor. És ezeket neked kell leküzdened, hiszen sem leírás nincs erről, sem más dolog. De ha fizikálisan fölkészültél, akkor a kifogások már csak mentálisak lehetnek.
Említetted, hogy azt nagyon élvezed, hogy csak magaddal versenyzel tulajdonképpen, hogy csak magadat kell legyőzni, átlépni a határaidat, ilyenek. Ezeken a futásokon te végig teljesen egyedül futsz, vagy azért vannak hosszabb, rövidek szakaszok, amikor valaki csatlakozik hozzád?
Nincs. Ennek az az oka, hogy üzenete van a futásaimnak. Nagyon sokan segíthetnek téged akár a felkészülés során. De az utolsó pillanatban te vagy az egyetlen egy ember, aki dönthet. És az én futásaimnak az üzenete pontosan az, hogy az életünkben a nehéz döntéseket, legyen ez család, munka, egészség, vagy bármi egyéb, azt egyedül kell, hogy meghozzuk. Lehetnek körülöttünk barátok, jó ismerősök, akiknek adunk a szavára, jó és rossz értelemben. A döntést és annak a következményeit utána nekünk kell vállalni, ezért az én futásom arról szól mindig, hogy egyedül teszem ezt meg. Ráadásul itt már olyan fizikai terhelésnek van kitéve az ember, és akkor ez a második fele annak, hogy miért egyedül. Természetesen futnának, futottak volna velem sokan, nem egy és nem két ember ezek alatt a futások alatt. De itt annyira bent vagy, annyira a saját világodat éled, annyira a te tempódban mész, annyira a te te köréd van fölépítve az egész nap, a hajnali 4 órási félötös keléstől kezdve a pirkadati, vagy éppen még sötétbe való induláson át a délutáni megérkezésig, utána a helyi szintű protokollig, hogy ebben nem fér bele az, hogy valakik akár csak 15-20 percre jönnek, és óhatatlan, hogy elkezdenek kérdezni, és neked beszélni kell. Ilyenkor szokott elmenni a fókusza a csúcsra jártott embereknek, ha pedig elmegy a fókuszod, az azt jelenti, hogy nem figyelsz már a tested jelzéseire, ami pedig sérülésekhez vezet. Tehát ahol már ketten vannak, az már nagyon nem egyszerű, az már egy csapat. Tehát ez marha sok energiát elvont. Én nem akartam az energiámat, és nem akarom a továbbiakban sem kidobni, és ezt hála az ének, az én feleségemnek köszönhetem, aki az oldalt kezelte a legutóbbi futásnál, és azért gondolhatott, hogy rengetegen érdeklődtek, hiszen 25 országból olyan 17 ezeren kísérték figyelemmel ezt a futást, és természetesen volt köztük olyan, akik futni szerettek volna. Én megtettem akkor is rajta keresztül, és megteszem most is még egyszer. Elnézést kérek mindenkitől, aki szeretett volna, de nem lehetett. De ez már olyan szintű határtúllépés, hogy itt nem babra megy a játék. Egyszerűen nem fér bele.
Lefutottad 2008-ban, 2009-ben a kék kört, és 2020 őszén megint. Miért?
Ha az embernek van egy célja, egy álma, az évtizedeken keresztül is kísérheti. És ez az álom engem mindig is motivált arra, hogy egyszer megcsináljam és odaérkezzek, hogy erre képes legyek és lehessek. Na ez volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy megszületett ez a lehetőség, és most kellett megcsinálnom. Jó döntés volt. Sok mindenféle lehetőség volt akkor, ami azt mondhatta volna velem, hogy ne csináljam és ne most csináljam, de meg kellett tenni, mert olyan dologra készülök a mögöttem álló csapattal, amihez pedig szükség volt arra az információ halmazra, amit a tizenvalahány év alatt azért megújult kék körön szerezhetett az ember, és ezeket beépíthetjük majd a következő extrém vállalkozásainkba.
Majd még kérdezek a következő extrém vállalkozásról, de van egy pár kérdésem a mostani futással kapcsolatban. Az első rögtön az, hogy ha korábban tavasszal futottál, akkor most miért ősszel?
Tavasszal szeretünk volna most is futni. Szerettünk volna több eszem első személy azért, mert ugye azért van körülöttem mindig egy csapat, ne felejtsük el, tehát minden sikeres ember mögött ott áll egy kis csapat, és ez mindig közös siker, mert én egyedül ehhez kevés lennék, hiszen ide kell kísérőautó, kellenek kísérők, akik váltják egymást, kell webes, aki kezeli az oldalt, készíti a dolgokat, tehát én csak a jéghegy csúcsa vagyok. De egyszerűen nem tudok más mondani, tényleg ennek így kellett lennie, és neki kellett menjünk ekkor. A film, amit terveztünk, az nem jöhetett létre, hiszen a költségvetést elképesztő módon megnyírbálta azért a vírus. Viszont a filmes csapatom két tagja azért néhány napot velem volt az Zemplénben, illetve a Cserehátban, és ott azért egy filmet üdött készítettek. Igazából inkább az csak egy próba volt arra, hogy mi mindent fogunk majd a következő nagy vállalkozás során beépíteni ebbe a dologba, hiszen mindenféleképpen szeretnénk a filmet odaadni újra az embereknek a megújult kékről, úgy, ahogyan mi látjuk. Amikor kiderült, hogy nem jön össze tavasszal, és nem lesz film sem, ugyanakkor a tavalyi évben meg kellett, hogy csináljam ezt a futást, nem volt más választás, egyetlen egy normális évszak van, az az ősz. Hát aztán, hogy olyan időjárás lett, ami lett tavaly ősszel, erre szoktam mondani, az nem kívánságműsor, ez dobta az élet.
Nem először csináltad most ezt a kékkörfutást, de volt olyan pillanat most, amikor felmerült benned, hogy lehet, hogy most nem fog sikerülni?
Soha. Ilyen soha nem fordult meg a fejemben. Olyan kérdés, igen, de ezt le is írtam a napi beszámolóba, hogy mit is keresek én itt. Tehát amikor 6 nap után 70 órája ömlik az eső egyfolytában, tehát 0 órától 24 óráig és újra kezdve, és neked annyi nem jut az esőből, amíg éppen bent vagy és pihensz, majd fölébredsz és hallod, hogy ugyanúgy veri az ablakot, ömlik, szakad, és újra ki kell menni, és tudod, hogy 10-11 órát megint. Nehéz pillanatok voltak. De hát menni kellett. Vagy mondjam, a nyugati határszélt, ahol napokig pedig olyan köd volt, hogy hát igen, megkérdezheti valaki, hogy de milyen jó ebben árod már el? Hát az, hogy tudod, hogy mi van a köd mögött, és te ebben futsz. Hát most éppen köd van. De ez a kihívásodnak a része. Szóval egyre több ember éli konzerv körülmények között az életét. Van a szoba, van a meleg, van a számítógép, mindent készen kapunk, csak ki kell nyitni, Nézzük a Netflixet. Halad a világ? Természetesen. Elfogadjuk? Nincs más választásunk. A kérdés az, hogyan tudunk asszimilálódni ebbe, és hogyan tudjuk az utánunk jövő generációknak fölhívni a figyelmét arra, hogy azért ne gondolják azt, hogy ez a normális világ. Miért van a globális fölmelegedés? Nem véletlenül van a globális fölmelegedés. Ez mind-mind nem állati tevékenység, emberi tevékenység. A filmjeinknek, a futásainknak és az ezután következő extrém vállalkozásainknak felhívó üzenete pontosan ez, hogy egy kicsit lassítsuk, megállítsuk ezt a világot. Van ennek értelme, ennek a munkának? Nem sziszi-fuszi? Nem, mert ha mindenki így gondolná, hogy sziszi-fuszi, akkor ne is vágjunk bele semmibe. Hát akkor nincs értelme semminek.
Hogy néz ki egy napod? Hogyan indul? Mi történik napközben? Hogyan támogat a te stábod, akikről meséltél, hogy körülötted vannak? Hogy ér véget egy nap? Kérlek, mesélj tényleg egy nap történéseiről.
3:30-4 legkésőbb. Fölkelek, aki engem kísér adott pillanatban, annak ugyanígy kell kelni akkor, hiszen nekem onnantól szükségem van rá, bármi lehet, bármi történhet. Már előző nap megbeszéljük, hogy mit, hogyan tovább. Ő már tudja, hogy aznap mi lesz a dolga, mikor, hol fogunk találkozni. Csúma-sumárom, én elindulok 5:00 körül, és nekivágok. Mindegy, hogy milyen idő van. Kinézek, amíg fölkaptosom a ruháimat, és megeszem azt az egy vagy másfél szendvicsemet, megiszom a 2-3 deciliter folyadékot. Tudom, hogy körülbelül milyen nap vár rám, hiszen az útvonalat azért rettenetesen jól ismerem. Tehát ez segítséget jelent. Ami kint vár, az nem mindig segítség, de az a jó a logisztikában, és az a jó a kísérőben, hogy tudom, hogy ott van, magyarán bármilyen is a körülmény, tudom, hogy oda kell érjek. Ő miattam megy oda, én pedig ő miatta. Na ez igazi csapatszellem különben. Az esetek túlnyomó többségében ez így is történik, én nem adom fel, ő se adja föl. Megérkezünk egy adott pontra, találkozunk. Az a 2-3-4 perc arra jó, hogy megnyugtassuk egymást, hogy hála az énnek, megint lement 10-15-20-25 kilométer, tudunk menni tovább, neki sincs semmi baja, nekem sincs semmi bajom, erősítjük egymást abban, hogy tartjuk a tempót, és akkor így haladunk. Természetesen exponenciálisan az ember fárad ilyenkor. Minél nagyobb az eső, minél nagyobb a sár, először fizikálisan, aztán amikor már a napi táv vége felé érek, akkor már mentálisan is. De erről szól az én futásomnak az üzenete, és az üzenetmondatok, amiket minden egyes napnál ott megtalálhat, bárki, aki rámegy a kékkörfutás.hu-ra, és amikor egy ilyen nap végére érek, azért én elég rendesen ki vagyok, ezt őszintén be kell, hogy valljam. Ez délután általában 3 óra körül van. Addigra eléggé le is éhezek már így a vége fele. Hát egy ilyen napon szerintem egy 10.000 kalóriát én biztos eltüntetek magamból. Szóval azért 70 kilométer, időnként több ezer méter szintkülönbséggel, az megszívja az embert rendesen. Hozzá kell tenni, hogy egy étkezés azért mindig kimarad, de az ebéd az eltűnik olyan, mint meleg étel. Ezért nekem a fő nehézségem az, hogy amikor megérkezem, egy-egy nap végén, akkor pihennem kéne, de erre van a legkevesebb idő, mert jön a protokoll a helyiekkel, meg kellett írjam a beszámolót, mert rengetegen várták, föl kellett töltsem a képeket, és utána jön az, hogy leülünk a kísérőmmel, és megbeszéljük, megtervezzük a következő napot, és utána jön a vacsora, ami egyben ebéd is, meg vacsora is. Na hát ott aztán, ami a csövön kifér, csak hálával tudok minden egyes szállásadomra gondolni, önkormányzatokra, stb., hogy mi mindennel látnak el minket ilyenkor, úgyhogy amit lehet pótolok, de azért őszintén be kell valljam, a hetek múlásával azért kezd leürülni az ember szervezete, és kezd fáradni, és ilyenkor nem hiányoznak emberek az ember köré, ugye, hogy fussanak együtt, mert éppen elég nyűg vagy a magad számára, tehát nem, hogy még mást hallgatni. Hát körülbelül így. Este altatni természetesen nem kell, tehát az a gyönyörű ájulásos alvás. Ez olyan 9 óra magasságába beszokott következni, és akkor reggel megint csörög az óra, és akkor kezdődik az egész dolog előről. Mi visz tovább előre? Hát tudom, hogy minden nap más a táj, más a vidék, más a szépség. Nekem ez egy csoda, a kékkör. Egyébként most, amit tapasztalok, hogy a kékkör egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen az emberek a bezártságot próbálják valamivel oldani, és ez egy csodálatos, tökéletes választás szerintem. Fölrakni a pakancsot a lábunkra, vagy edzőcipőt, kis hátizsák, és gyerünk.
Ezt jó is, hogy éppen mondod, mert szerettem volna kérdezni a cipőről, hogy hogyan kerülöd el, hogy vízholyagod legyen? Vagy mit csinálsz, ha mégis lesz?
Úgy, hogy 1000 éve nem túrázok már bakancsban. A kezdetben így túráztam én is, főleg amikor gyalogoltam, aztán rájöttem, hogy 100-szor jobb és praktikusabb a edzőcipő, a futócipő, de ez rám igaz csak, hiszen én most már nagyon ritkán túrázom. Ha a családdal megyünk, vagy a gyerekekkel, akkor igen. Én odakint a természetben futok, és ehhez nekem nem kell bakancs, hiszen valóban az történne, amit mondtál, hogy úgy szétszedni az ember lábát, hogy ihaj. Én nekem megvan másfél évtizede az a márkám, amiben én futok, amiben öltözködöm futáskor, és számomra ez 1000%-osan bevált. Próbaként csináltam csak, hogy mennyi cipőbe lehet ezt a 2500 kilométert végigfutni. Másfél pár cipőbe futottam most végig, amúgy 5-6 pár, azt gondolom az a reális, de egyszerűen tesztelni akartam a cipőt, a márkát, meg a típust is. 39 nap alatt egyetlen egy vízholyagom nem volt, és egyetlen egy kidörzsölődésem, attól függetlenül, hogy napokig, hosszú napokig sárban vagy ömlőesőben futottam. Ez az önismeretnek egy olyan fajtája, ami azt jelenti, hogy nem csak a saját magadat ismered, hanem azt is, ami téged nagyon szűken körülvesz. A legszűkebb az a ruházat, ugye? Ezeket az ember már kipróbálta korábban, és nagyon jól tudja, hogy mi a jó neki. Úgyhogy én nekem már cipőt is úgy küldenek, tudják, hogy milyen márkát, tudják, hogy hányas számot, és azt tudom, hogy ha fölrakom a lábamra, az egy olyan márka és olyan típus, amiben én első futáskor nyugodtan fölvettem, és mehetek egy 100 kilométert lefutni benne, akkor se lesz semmi baj a lábam.
Követtem nagyjából a híreket rólad a Facebookon, miközben most ment ez a futás. Történt egy kis probléma, elveszett a pénztárcád. Az meglett?
Meglett. Az elveszett, ez olyan, mint a Mátyás király meséje, hogy hoztan is ajándékot, meg nem is. El is veszett, meg nem is. Kiderült, hogy egy szálláshelyen maradt végül, de olyan helyen és úgy volt teljesen véletlenül letakarva, hogy arra nem gondolt senki. És utólag is nehéz volt visszakövetni, hogy hogyan történhetett ez meg. Na de hát ez ma már kit érdekel. Itt a sztori a lényeg. Sose ad fel, semmi nem vészel, csak átalakul, vagy elbújik. Meg lett ez a lényeg. Közben kiderült, hogy azért élnek még jó emberek ezen a bolygón, akik segítettek. Ez egy csodálatos érzés volt különben.
Többször elejtetted azt, hogy van egy következő projekt, és amikor telefonon beszéltünk ezelőtt a beszélgetés előtt, mondtad, hogy erről még nem mondhatsz sokat. Mi az, amit elmondhatsz?
Nem én találtam ki ezt az egész történetet. Ami az első lépése lesz, és akkor annyit elmondhatok róla, hogy ez egy több éves, nemzetközi szintű extrém vállalkozás sorozat lesz. Természetesen maradunk a kaptafánál, a természet közegében fogunk mozogni. Mi szeretnénk elérni azt, hogy nagyon sokan rájöjjenek arra, hogy mi a dolguk, mi a teendőjük ezzel a világgal. Először is a szűk mikrovilágukkal, ami őket körbeveszi, aztán a nagyobbal is. Az az ötletünk, hogy 3 kontinens lesz, lesznek benne komoly hegymászások, csúcsmászások, és 11 országot érintve olyan dolgoknak a bemutatása, ahol csak lehetséges futva, ahol amik a világ legcsodálatosabb dolgai bizonyos megközelítésből. Mindegyik egy extrém vállalkozás lesz a maga módján, a maga nemében, különleges kihívás. Egy olyan csapat átföl mögém, és azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos elmondanom, akik kitalálták ezt az egészet, amikor a 3. országos kékkörfutás befejeződött, és leültünk egy nagy beszélgetésre. Ebből összeállt egy nagyon komplex gondolkodás, amiből azt mondta a csapat, hogy hihetetlen sokat vehetünk, hiszen olyan érték vagyok az elmúlt évtizedekben végzett munkám által, hogy ezt kár nem historizálni. És azt mondták, hogy a dolog úgy működik, hogy akkor építsünk egy brandet. Építsünk egy márkát. A márka nem más, mint Szalvas Mátyás, aki önmagát már fölépítette, de akkor adjunk alá pénzparipát, fegyvert, és csináljuk meg ezt nagyon profin. Hát talán így.
Mikorra várhatjuk ennek a projektnek az elkészültét?
A projekt igazából készen van. Készen van az új weboldal, csak nem nyitottuk még meg a nagy közönség számára. És innentől kezdve minden megy a maga útján. Úgyhogy az első lépése egyébként az 2022. február 28-án lesz emlékeim szerint, akkor vágunk bele egy év múlva. Ez látszólag nagyon hosszú idő, de mi tudjuk, hogy nagyon kevés, mert sok munkánk van, amíg addig úgy eljutunk, hogy minden a helyén lesz és dombon a tanya.
Az jutott még eszembe egyrészt a korábbi futások kapcsán, de akár a mostani projekt kapcsán is, ha tudsz erről komfortosan beszélni. Nagyon egyszerűen fogalmazva, honnan van erre pénz?
Ez nagyon jó a kérdés, hiszen ezért kellett a filmről lemondjunk most. Nagyon-nagyon sok saját költségvetést nyomtunk bele olyan dolgokba, ami egy országnak szólt. Soha nem volt ezért lelkiismert fordulásom azért, ha elmentem, és el fogok menni ezután is, bárhova, bárkihez kérni. A kérés pedig úgy fog szólni igazából nem csak az, hogy mit kérek és mire, hanem azt is elmondom természetesen, hogy és ebben önnek mi lesz a jó. Erről szeretnék beszélgetni. És hála az ének most már olyan anyagok lesznek a kezemben, amivel mélységesen alá tudjuk támasztani ennek a komolyságát. Egyébként természetesen valamennyi vállalkozásomnál voltak támogatók, ezúton is nagyon köszönöm nekik az elmúlt évtizedeket, de messze nem a vállalkozásaimnak a nagy részét fették le ezek a támogatások, ezt is hozzá kell tenni. Ezzel együtt én nagyon hálás vagyok nekik, így utólag is.
Egy kérdésem maradt, hogy te mit üzensz azoknak, akik ezt a podcast epizódot meghallgatják?
Nagyon jó. Hadd idézek akkor 4 szót. Nincs egy hónapja se, hogy betöltöttem a 60. évemet, és én nagyon örülök, hogy én adhattam a szűk családnak egy-egy olyan albumot, az elmúlt 41 néhány évemnek a kronológiáját, históriáját. Hát én szépen rakosgattam annak idején ezeket az írásokat, cikkeket, amik velem történtek az életben. Nincs igazából címe, én ráírtam 4 szót, és ez volt az üzenetem a családnak, de ez az üzenetem mindenkinek, aki ezt meghallgatja. És próbálok okos lenni, hogy mi volt ez a 4 szó. Az első az volt, hogy dönts, a második az, hogy változz, a harmadik az, hogy cselekedj, a negyedik pedig az, hogy sose add fel. Ha valaha, valamikor ennek a 4 szónak, vagy 4 nagyon rövid állítmányi mondatnak különös értéke és jelentősége van a világban, a világon, na akkor az most van itt. Nekem van egy tréningem, az a neve, hogy 3V. Válts, változ, változtas. Hát aki erre nem képes most, azt úgy viszi a cunami, hogy soha nem fog tudni többet fölállni. A harmadik, hogyha eldöntötted, hogy változni fogsz, akkor cselekedj. Hát akkor tessék nekiállni. Csináld. Ebből lesz tapasztalatod, ebből lesz tudásod. És egy biztos, hogy nagyon nehéz lesz, de ezért üzenem mindenkinek az utolsó mondatot. Sose add fel. Úgyhogy ennyi az üzenetem. Frappáns választ, nekem nem gondoltam, hogy ilyet fogsz tőlem kérdezni, de most biztos, hogy nem jutott volna ennél jobb eszembe. Az élet adta a kezembe most ezt a lehetőséget, hogy elmondhatom.
Ez volt a Túranapló 2. évadának 6. adása. Köszönöm Matyinak a beszélgetést, Nánási Anitának pedig az epizód vágásában nyújtott segítségét. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcast@hiking.hu e-mail címre. A korábbi és jövőbeli adásokat a podcast.hiking.hu e-mail címen találjátok, ha pedig tetszik a műsor és szeretnétek támogatni, azt a podcast.hiking.hu/tamogatas oldalon keresztül tehetitek meg. A honlapon kívül megtaláltok engem Facebookon vagy Instagramon is 1,5 millió néven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!